Sörla 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tárgyaljunk az oroszokkal, próbáljunk megegyezni, javasolta a miniszterelnök Budapesten a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Orbán Viktor úgy értékelt, az európai külpolitika mai és a Kárpát-medenceiekre is leginkább ható kérdése, a háború és béke kérdése, amely élesebb, mint bármikor volt az elmúlt 3 évben. Annak veszélye, hogy Európa belép egy háborúba, amely aztán egyre mélyebb involválódást hoz magával, a háború kitörése óta most a legmagasabb, tette hozzá. Magyarországnak van ellenjavaslata. Tárgyalni kellene, hangsúlyozta. Úgy folytatta, Európának önállóan kellene tárgyalnia az oroszokkal, és nem azt várni, hogy az orosz-amerikai megállapodásból deriváljon egy pozíciót. 100 éven át Trianon után hátrány volt az, ha valaki magyar a Kárpát-medencében, ezért itt az ideje, hogy előny legyen, ha valaki magyar, mondta Semjén Zsolt a Magyar Állandó Értekezlet ülésén Budapesten. Semjén Zsolt köszöntőjében a kormány nemzetpolitikai alapvetéseit összefoglalva kiemelte, mindenki, aki magyar állampolgár akar lenni, azzá válhatott, és mindenki, aki magyar állampolgár akar lenni, az lehet. A magyar kormány nemzetpolitikája arra irányul, hogy akiben csak pislákol a magyar identitás, az minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy megmaradhasson magyarnak. Ez a mi küldetésünk, fogalmazott. A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, október 15-ére kézbesítette a nyugdíjas élelmiszerutalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére, közölte a posta a távirat irodával, mint írták. A postások naponta átlagosan több mint 75 ezer küldeményt kézbesítettek, de többször előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 120 ezer darabot. Az át nem vett küldeményeket a Magyar Posta 10 munkanapig őrzi az értesítén megjelölt letéti postán, ezt követően pedig visszaküldi a Magyar Államkincstárnak. A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer utalvány újbóli kiküldését legkésőbb november 14-éig a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságától kérhetik az érintettek, jelezték. A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert azt írta, a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszerutalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak. Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel, fogalmazott az államtitkár. A sikeres kezdeményezés jóvoltából várhatóan több mint 1000 kistelepülés cserélheti korszerűbbekre az utcai lámpatesteket. A falvak kérésére meghosszabbított határidővel szerdáig jelentkezhettek a hazai kistelepülések a Jedlikányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívására. Jelentette be a közösségi oldalán tett bejegyzésében Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Ezt a támogatási lehetőséget is a falusi önkormányzatok kérésére indították a Magyar Falu Programban, hiszen jelentős rezsicsökkentés várható a korszerűsítésnek köszönhetően. Így nem meglepő, hogy rendkívül népszerű volt a falvak körében ez a kezdeményezés is. Várhatóan 1000-nél több település kezdhet bele a munkába, írták. Közel 5 milliárd forintos kerettel elindul november 1-jével a Petőfi Kulturális Program 2.0. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Kis Tarcsán. Hankó Balázs a programot bemutató sajtótájékoztatón elmondta. Ez a program arról szól, hogy a magyar kultúra közös érték, közös élmény. Azt a célt tűzte ki a kormány maga elé, hogy mindenki hozzájusson az élhető, hozzáférhető magyar kultúrához, és nem csak Magyarországon, hanem ahol magyarok vannak szerte a Kárpát-medencében. Végül az időjárásról. Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebre több órára kisüt a nap, a köd feloszlása után. Azonban délután oda is érkezhetnek vastagabb felhők délfelül, illetve gomoly felhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. Híreket hallottak.
Van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ. Ez az ország, a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, amit tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország, a te hazád. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A katolikus egyháznak vannak válaszai a társadalmi kérdésekre és problémákra. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozata, amelynek ebben az évben Vác és a Váci Egyház megye a házigazdája szeptember 19-e és 21-e között. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Osztia Zoltánt, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánosát, a plébánosát, az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület vezetőjét, akivel a teremtés és az életvédelem kérdéseiről, a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége céljáról, tevékenységéről beszélgetünk.
Az egyik legfontosabb kérdése korunknak az, hogy ki az ember. És azért nyilvánvaló ez, mert annyi minden támadásnak van kitéve az ember maga, méghozzá a fogantatástól kezdve egészen a világból való távozásunkig. Ezt azért szeretném mindjárt a bevezetőben kihangsúlyozni, mert ha életvédelemről van szó, akkor rögtön vagy a klímapolitikára gondolnak, vagy pedig az abortuszra is pont. De ez nem így van, egyikre sem igaz az állítás, hanem ha életvédelem, akkor az emberi személy méltóságának a védelme. És éppen azért kell védeni, mert támadásoknak van kitéve. Gondoljuk csak végig egy picikét. Abortusz ügy, aztán gender ideológia, aztán a gyerekeknek a nemi identitásba való beavatása, aztán az öregkornak a gondjai, és végül, hogyha túlvilág kapuig, hogyan kísérjük el a szeretteinket. Hogyan lehet humuszt csinálni aztán az emberi holttestből, mert olyan Amerikában van már ilyen lehetőség, hogy humuszt csinálunk, és milyen szép ez. És a Lombik Baby program, amelyik ma ilyen csúcs kérdéssé válik, és akut kérdéssé válik, mert a meddőség olyan mértékben exponenciálisan nő, mi a megoldás, és sorolhatnánk tovább az élet, az emberi élet teljes időtartamát érintő sok tucatnyi kérdést, ügyet, bajt, rászorultságot, amelyben mind-mind segítségre szorul a ma embere. Olyan kérdések vetődnek föl, amelyekről még évekkel csak ezelőtt szó sem lehetett. Gondoljunk csak az embrió vagy az anyaméhből kivett sejteknek a lefagyasztása, újrahasznosítása és az ezekkel kapcsolatos visszaéléseknek a korlátlan lehetősége. Nem is tudjuk ezt most itt részletezni, de hogy minden korosztályt, minden életállapotban lévő szemét, embertársunkat érinti az ügy. Mi az a tisztelet, amit meg kell kapjon az ember a maga mi voltja miatt? És ez nem csak teológiai keresztény kérdés, hanem egyetemes érvényű sors kérdés. Az Aquinoi Szent Tamás Egyesület működtet többféle projektet, többféle programot. Ezek között az egyik ez az Életvédőknek a szövetsége, a másik pedig az úgynevezett sorskérdések műhely munka, amelyiknek a témái között hat ilyen nagy tématerületet jelöltünk ki, nyilván lehet kiérteni, de az első ezek között pontosan ugyanez, az emberi személy méltóságának a védelme. Rengeteg olyan szervezet van, személyek, akik hihetetlen áldozattal dolgoznak ezeken a területeken. Mind a maga programjában, és egy-egy szakaszt, egy-egy problémát érintő szolgálatot végeznek. De azt tapasztaltuk a munkánk folyamán, hogy sokszor ezek a szervezetek vagy személyek nem ismerik egymást, még egy városon belül sem, holott ha a segítő szolgálatokat nézzük, akkor mennyivel lenne hatékonyabb az, hogyha az egyik tudná, hogy hova kell küldeni a másikat, ha találkozik egy másfajta élethelyzet problémájával. És hát egységben az erő nyilvánvalóan. Egyáltalán az a szándéka a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének, hogy az életvédelem ügye, mint olyan, mint sorskérdés, bekerüljön a köztudatba. Az emberek gondoljanak rá, a mindennapokban éljék, és hogy azzal a szeretettel forduljanak egymás felé, megbecsüléssel, tisztelettel, jó, hogy vagy, amit az emberi személy méltósága megérdemel és követel. A Jó, hogy vagy mottót pedig azért kapta, nem egyesület, nincs elnök, nincs pénz mögötte, mert szándékosan egy szövetséget hoztunk létre, egyenrangú szervezeteknek, személyeknek a közösségét, szövetségét, mert egységben az erő, hogy tudjuk ilyen módon garantálni azt, hogy ez az ügy mint olyan kerül a figyelem homlok telébe. A Jó, hogy vagy mottó pedig azért került a program élére, mert hogy kifejezi a lényeget, igent mondani a másikra úgy, ahogy van, jó, hogy vagy. Ha ezt tudjuk sugározni, és ezt megkapja a másik személy, ezt az igent, ezt a létében, személyében megerősítő szeretetgesztust és szót, segítséget, támogatást, akkor minden bizonnyal más a társadalmi környezetünk.
Hogy itt most Zoltán atyát hallgatom, azt gondolom, hogy óriási dolog, hogy a fogantatástól a természetes halálig végig kísérik az ember életét, és ez a jó, hogy vagy motto kifejezi azt, hogy mindenkornak megvan a maga szépsége, a maga értéke. Ugyanakkor tükrözi azt az óriási felelősséget, ami embertársaink iránt ránk hárul. Az Életvédők Szövetsége 10 pontját is olvastam erre a beszélgetésre készülve. Mindegyik pontról külön-külön is lehetne beszélni, de most emeljük ki a harmadik pontot talán, hogy az életvédelem alapja a szeretet, és nem az ítélkezés. Nagyon fontos gondolat.
Napokban beszélgettünk éppen szakemberekkel, és ezek között a Irgalmas Kórház egyik osztályának és munkacsoportjának a vezetőjével, Szigetvári Zsuzsával. Ez a keresztény családcentrum, ami azt jelenti, hogy éppen a meddőségről már tettem említést, a meddőségnek a kezelését, gyógyítását tűzte ki célul ez a munkacsoport, ez egy nagy munkacsoport. A legkülönbözőbb segítő szakmáknak, orvoslás különböző területeinek a szakembereiről van szó, akik közösségben szolgálják azokat, akik a meddőséggel küzdenek. Tehát szeretnének gyermeket, és valamilyen ok miatt ez nem történik meg, hogy megfogadjon a gyermek. Sokkal jobb hatékonysággal orvosolják a nehézséget, a szenvedést okozó problémát, mint a Lombik Baby program. Szeretném kimondani, és tudom, hogyha kimondom, óriási társadalmi érzékenységet érint ez. Ez az egyik olyan terület, csak példaképpen említettem éppen ezért a téma miatt, hogy nem ítélkezünk, és a segítő szolgálatot végző szakemberek is semmifajta véleményt, ítéletet, erkölcsi, bármilyen fajta magasabb lóról történő véleménynyilvánítást nem vállalnak magukra, de alternatívát kínálnak. Olyan alternatívát, amelyik hatékonyan gyógyítja az emberinséget, és tölti be azt a vágyat, ami az egyik legszebb vágy nyilvánvalóan az emberekben, és nem csak az asszonyokban, hanem a férjekben ugyanúgy. Tehát, hogy alternatívát kínálunk, segítséget akarunk adni, és nem pedig ítélkezni semmilyen módon, sem a személyek fölött, sem akár választás vagy döntések fölött, hiszen mindenki a maga felelősségével, Isten előtti felelősségével hozza meg a döntéseket, de hogy az élethez való viszonyunkat, annak a pozitív megnyilvánulásait segítjük, az a mi kötelességünk.
Olvasva a Jó, hogy vagy honlapot, ugye említettük, hogy nagyon sok eseményt és fontos gondolatot tartalmaz, felhívják a figyelmet, fórumot biztosítanak arra, hogy az életvédelme mellett elkötelezett tagok minél hatékonyabban tudjanak együtt küzdeni a jó ügyért. Miért fontosak ezek a fórumok azon túl, amit Zoltán atya említett, hogy találkozzanak a jó ügyért küzdő emberek egymással?
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének voltam 20 évig az elnöke, és ott is azt tapasztaltuk, amit ebben az esetben is, annyit tudunk tanulni egymástól. Különböző szakterületeknek egészen kiváló művelői azok, akikkel megismerkedhetünk, és ők is egymással, ahogy említettem. És ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy köteteket végig kellene olvasnunk és tanulmányoznunk, ahelyett egymástól meg tudjuk tanulni egy órán belül azt, ami a magunk szempontjából lényeges, hogy tisztában legyünk legalább alapvetően azokkal az ügyekkel, kérdésekkel, amelyekkel segíteni tudunk az ínséget szenvedőkön. Tehát a tanulásnak ez a mérhetetlen tárháza, lehetősége az, amelyik az egyik ilyen. A másik, hogy valóban a kapcsolat és az az erő, amit a közösség jelent, ez segít abban, hogy egészen a döntéshozókig el tudjunk juttatni egy-egy szakmailag megalapozott kérdésen. Az is benne van a 10 pontban, hogy a munkánk alapja az a természettudomány és a tudományok egyáltalán, tehát nem ideológiai vagy érzelmi alapokból kiindulva hozunk meg döntést, vagy dolgozunk ki, dolgoznak ki a szakemberek segítséget, vagy segítő szolgálatot, hanem a tudománynak a kutatásai és eredményei, amik nagyon gyorsan változnak ráadásul, alapján állva. Tehát ezért is mondtam azt, és hangsúlyoztam ki, hogy itt nem keresztény kiinduló pont az, amit állítunk, hanem egyetemes érvényű kérdésekre adott egyetemes érvényű válaszokat keresünk. Ennek pedig az alapja az a tudomány és a természettudományok, vagy akár a társadalomtudományok, és persze boldogan fedezzük föl azt, hogy a adekvát válaszok, a megfelelő válaszok, jé, azok éppen a keresztény válaszok.
Ha visszatérünk itt a 10 pontra, a 7. pont úgy fogalmaz, hogy az életvédelme mindannyiunk felelőssége. És én nagyon hálás vagyok Zoltán atyának, hogy itt a katolikus társadalmi napok kapcsán felhívjuk a figyelmet erre a szövetségre, tehát a jó, hogy vagy az életvédők szövetségére.
Ugyanis mindannyian emberek vagyunk. És Jóisten terve szerint létezik egy egyetemes érvényű emberi természet és annak a törvényei. Ez nem választás, vagy szavazás, vagy bizonyos tudományos fölfedezésnek a témája, hanem ez adottság. Tehát mi tudjuk, igenis hívő keresztény emberek és teológusok tudjuk azt, hogy mindennek, amiről beszélünk, persze van egy hitbéli alapja, van egy az isteni tervhez kötődő alapja, ami tőle való és nem tőlünk. Tehát ez nem népszavazás kérdése, hogy mi az a tisztelet, amit meg kell kapjon az ember, mint személy, mint az Isten képe mása. Ez nem a tudománynak a kérdése, de természetesen nem mond ellent. A természettudományok kutatásai és eredményei nem mondanak ellent a teológiának, csak a kinyilatkoztatásnak, vagy a bibliai evangéliumi jó hírnek a mondani valójával. Természetesen a teremtő és a megváltó Isten ugyanaz, nem hasonult meg önmagával, de nekünk kell együtt látnunk azt, hogy mik a természet törvényei, az Isten alkotta terv, és mi az, ami ezzel kapcsolatban azután a mi mindennapi életünk is meghatározza.
Csodálatos programokat tartalmaz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozata, amelynek ebben az évben Vác és a Váci Egyház megye a házigazdája szeptember 19-e és 21-e között. Szeretném elmondani a kedves rádióhallgatóknak, hogy Oszti atyával ezt a beszélgetést szeptember 18-án rögzítjük, és éppen holnap, szeptember 19-én kerül sor arra az konferencián Zsaváccon, amelynek délelőtti részében főleg a teremtésvédelem, életvédelemmel, délután pedig a mesterséges intelligencia és az oktatással foglalkoznak kiváló szakemberek. A mesterséges intelligencia, abból hiányzik a lélek, hogyha az emberi személyek iránt érzett felelősségről beszélünk.
Természetesen félünk mesterséges intelligencia jelenlététől és használatától. Mindenkiben van egyfajta szorongás, mi lesz ebből. Ugyanis beláthatatlan, a szakemberek sem tudják, hogy mi lesz ebből. És miközben tátott szájjal látjuk, hogy micsoda hihetetlen lehetőségeket, és egy új világot készít a mesterséges intelligencia, és azt is mondják a szakemberek, hogy aki nem él vele, nem használja, nem tanulja meg, akinek az életében nincs a mindennapokban majd jelen, az lemaradt. A történelem túllép rajta, és ez nem túlzás. Ugyanakkor pedig nyilván, mint minden más egyéb eszközt, alkalmas módon kell az ember érdekében felhasználni. És egy dolog az, ami biztos, anélkül, hogy én magam is mélységében hozzáértenék, mert nem vagyok természetesen ennek tudója, de egy dolog az, amit bizonyosan figyelembe kell vennünk, hogy ne személytelenítsen el, mert amúgy is ebben az irányban mozdult el a közélet és a személyes életünk, a családi, társadalmi életünk, akár egyházi életünk is, elszemélytelenedik. Márpedig az ember személy, szemtől szembe, milyen szép benne van a szem, a szemtől szembe, a lélek a lélekhez, a szív a szívhez. Ez az ember voltunknak a lényege. Most annak a védelméről van szó, vagy méltóságáról van szó, akkor ez a kiinduló pont. Ugyanis az ember az Isten képe más, de ki az Isten? Hát Szent Háromság. Sokszor nem fogalmazzuk meg ilyen nagyon egyszerűen, akár a hitünknek az alaptételei, tényeit sem. Hogy ki az Isten? Egy szóval kell kimondani, mert sokszor, amit nem tudunk ilyen nagyon röviden, nagyon tömören kimondani, azt nem tudjuk valójában, vagy csak halvány sejtésünk van. Ki az Isten? Szent Háromság. Ez azt jelenti, hogy három személynek a közössége méghozzá egymástól való függőségben. Ezt nagyon szeretném, ha végig gondolná mindenki. Tehát az atya azáltal atya, hogy ott van a fiú azáltal fiú, hogy szembenéz és él az atyából, és a kettő pedig oly tökéletes szeretetegységben él, olyan személyes létközösségben, ahol a lélek is egy eleven és személy. Na most, ha ez így van, és a Szent Háromság egy Istennek a képe mása az ember, akkor azt jelenti, hogy a lényege az, hogy én, az a személy, akinek azonban az egész létezése értelmezhetetlen, hogyha nincs a te. Hogyha nem szemtől szemben vagyunk lélek a lélekhez közösségben egymással. És ezért is nagyon fontos, és a 10 pontban ez is szerepel, hogy itt nem a kutyáknak a védelméről vagy tartásáról van szó, mint a házi kedvenc, akit beraknak a babakocsiba, és azon keresztül. Tehát itt nem erről van szó. Nagyon szeretném mondani, hihetetlen, hogy milyen mértékben torzul a mai társadalomnak az élete, értékrendje, gyakorlata, közfelfogása. Ezért is olyan nagyon fontos, hogy a társadalmi napokon is ez téma legyen, és jelen vagyunk egyébként minden évben, évről évre, külön sátorral az Életvédők Szövetsége és az egyes életvédő szervezetek képviselői, mind jelen vagyunk a társadalmi napokon. Azért olyan nagyon lényeges dolog, mert hiszen, ahogy említettük, ez sorskérdés, és kell felelősen vállalja az egyház, vállalják a keresztények, a szakemberek azt, hogy ez a társadalomban tudatossá válik. Tehát nem a kutya, hanem a gyermek. Nem a mesterséges intelligencia, hanem a személyes beszélgetés és törődés. És a kettőt nem szabad sem szembeállítani, nem szabad egymással, de nem szabad az sem, hogy egyik a másik fölé nőjön, vagy hogy a másik helyét elfoglalja.
Idézhetnénk Kosztolányi gyönyörű versét, hogy ilyen az ember egyedüli példány. De idézhetnénk itt az Életvédők Szövetsége 10 pontjának első pontját is, hogy az emberi élet megkérdőjelezhetetlen érték. Talán mindinkább hangsúlyoznunk kell ezt a háborúk, az egymás iránti agresszió, a gyűlölet idején. Milyen eredményeket érnek el Zoltán atyáik ezekkel a fórumokkal? Bővül az Életvédők Szövetsége köre?
Azt kell, hogy lássuk, hogy hihetetlen mértékben gyarapodnak az Életvédők Szövetségének a tagjai és a közösség. Most itt néven nevezhetnék személyeket, de hadd ne tegyem, mert hiszen egyrészt végtelen sor, akkor most itt nem lenne elég a műsoridő, másrészt bárki kimaradna belőle, az méltánytalan lenne, hiszen annyira sokan vannak olyanok, akik akár önkéntes munkával, akár professzionálisan és szakmabéliekként dolgoznak ezen a területen. Azt látjuk, hogy exponenciálisan nő azoknak a száma, akik jelen vannak, és a szövetséghez csatlakoznak is valóban. Ennek az egyik szép példája, hogy ne a levegőbe beszéljünk, és ne csak ideológiai állításokat tegyünk. Ennek a bizonsága a múlt szombaton történt mindenki születésnapja demonstratív esemény, amelyik a Széchenyi téről a Tudományos Akadémiától indult el, és a Tabánig haladt, ahol azután egy nagy, szép tortaszelő mindenki születésnapja ünneppel fejeződött be ez a demonstráció, amelyik az emberi személy méltósága mellett állt ki. És hát ezen sok ezeren voltak jelen, és hát csomó olyanok, akik szívükben ott voltak, de fizikailag nem, mert annyi minden zajlik ezekben a napokban így az őszelőn, hogy nyilván ez megosztja azért az erőinket, de ez mutatja azt, hogy mennyire sokan érintettek és elkötelezettek ezen a területen. Természetesen továbbra is várjuk a csatlakozókat, mert azt látjuk az országjáró körútjainkon, mert járjuk az országot, most már évek óta, még vannak előttünk az idei esztendőben is állomások. A régióközpontokban mindenhol megfordulunk most már. Ott látjuk azt, hogy újabb és újabb csatlakozókkal találkozunk, és újabb kiváló személyiségekkel ismerkedhetünk meg. Egészen kiváló az a névsor, olyan kiemelkedő személyiségekkel, olyan ragyogó egyéniségekkel és szakemberekkel ismerkedhetünk, ami önmagában véve hihetetlen gazdagság.
Végül engedje meg Zoltán atya egy személyes kérdést, hiszen itt események közepén vagyunk, úgy a 19. Arszakra Fesztivál eseményeiben is aktívan részt vett a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia, és a katolikus társadalmi napok eseményei is még zajlanak szeptember 21-éig. A személyes kérdés Zoltán atya, hogy miért tartja fontosnak személy szerint, plébánosként, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége korábbi elnökeként, vagy éppen az Életvédő Szövetsége támogatójaként ezeket a társadalmi napokat, ezeket a mondhatjuk ünnepi eseményeket.
Amikor a legelső plébániámra utaztam, legelső utam alkalmával, ez a Szigetközben volt egyébként egy csodálatos vidék, és csodálatos emberek, a szigetközi emberek, akkor azon döbbentem meg, hogy amikor átléptem a falu határát az úton, akkor az nyilalt belém az a fölismerés, hogy én nem csak azoknak a plébánosaként érkezem ide, akik oda járnak a templomba, hanem ez a vidék az enyém, az én felelősségem alatt áll, és mindazok, akik itt élik a mindennapjaikat, ők hozzám tartoznak, és hozzánk tartoznak, és az ő üdvösségükért, az ő mindennapi életükért, boldogulásukért én felelősséget vállalok a magam szolgálatával. Most, ha ez így van, már pedig ez igaz, és Jézus missziós küldetése egyetemes érvényű, olyan értelemben, hogy mindenkihez szól, akkor ez világos, hogy a működésünknek a hatóköre, jelesen az enyém, mint belvárosi plébe, ez nem az ötödik kerület, hanem ez annak sokkal tágabb környezete, hogy nem mondjam Kárpát-medencei horizontú, és ha Jóisten és a lélek fölismerteti velünk, vagy szembesít minket azzal, hogy mik a valóban ma sorskérdéseink, akkor kutya kötelességünk ezeket képviselni, és ha még azt az ajándékot is meghagyja, hogy csodálatos emberekkel tudunk együtt munkálkodni ezeken a fontos sorskérdéseken, területeken, akkor természetes, hogy ebbe boldogan beállok én is.
Kedves hallgatóink, dr. Osztia Zoltánnal, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosával, az Aquinoi Szent Tamás közéleti egyesület vezetőjével szeptember 18-án rögzített beszélgetésünket hallották. Az életvédelem kérdéseiről, a Jó, hogy vagy életvédők szövetsége céljáról, tevékenységéről beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Nézd a szeretett koldusait, ahogy állnak az út mentén, a gazdagságuk a türelem. Vess egy pillantást feléjük, ők sem mások, mint te meg én. Amit keresnek, az a szerelem, de megtalálniuk nincs túl sok remény. Talán ártatlanok mind, talán bűn követtek el, de azt mondd meg, hogy ki ítél. Talán mindent odaadtak már, talán semmit se kaptak még, s monoton csöndben szalad el, a napra nap, aztán az évre az év. Szaladj, állj meg és nézd a szeretett kuldusait, ne sírj, hogy itt állsz egyedül. Te is elmégy mellettem, én is elmegyek melletted, és visszafordulni nincs idő. Ki nem mond, hogy szerettél, én is úgy hallgatom el, mintha szégyen volna, hogy valahol, valamikor valakit szerettem. Ne sír, hogy itt állsz egyedül. van még egy lehetőség, talán van még egy esély, hogy egy kicsivel jobban figyelj rám, s én egy kicsit jobban figyeljek rád. Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemel, ítéljen a föld, s az ember hakad, déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengés, bennem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atyam, a Tarnóleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Semmilyen pletykát nem lehetett hallani tőle, de annál szebben beszélt Istenről, és arról, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Nem pletykálkodott, nem mondott rosszat senkiről, Istenről viszont nagyon szívesen beszélt, és nagyon szép dolgokat mondott. Milyen jó Istenről beszélni. És milyen jó, ha van egy olyan társaságunk, ahol csak Istenről beszélünk, és mindig róla beszélünk, és egész éjszakákat róla beszélünk, és nem tudjuk megunni. Ha nincs ilyen társaságunk, nincs ilyen közösségünk, akkor alakítsunk. Ilyen közösség nélkül nagyon nehéz az élet, mert egy Istenben elmélyült lélek, egy Isten szerető lélek olyan lelkekkel szeret együtt lenni, akikkel együtt dicsérhetik, dicsőíthetik az Urat. Nagy áldás az, hogyha van ilyen közösségünk, ilyen baráti társaságunk. Nekem hál' Istennek a Jóisten adott régi barátaimat, akikkel, ha összejövünk, nem tudunk már a sízésről beszélni, a vitorlázásról, vagy bármiről, amit régen csináltunk, vagy a szakmánkról, csak és kizárólag Istenről. És egymással versengünk azon, hogy ki tudja jobban dicsérni az Urat, és ki a hálásabb. Azt is megtapasztalhattuk, hogy ha összejön egy társaság, és mi is belecsöppenünk, és mondjuk a társaság a fociról beszél, vagy a ballagásról, vagy egy banketről, vagy bármiről, a legizgalmasabb dolgokról is, akár tudományos dolgokról, nagyon gyorsan elfáradunk ebben a beszélgetésben, és ki tud fulladni ez a beszélgetés. És előbb-utóbb egy mélyen Istenben élő embernek unalmassá válik. De nem így van, amikor Istenről beszélünk. Akkor egyszerűen nem lehet abba hagyni, nem lehet megunni, és nincs vége. Az örökké valóságig beszélnénk Istenről. Nem veszük észre, hogy már beesteledett, hogy már reggel lett, mint ahogy Szent Benedek és Szent Skolasztika a testvére egész éjszakát Istenről beszéltek. Vagy Szent Mónika és Szent Ágoston, Mónika halál előtt. Alakítsunk ilyen közösségeket, és dicsérjük ezzel is a jó Istent, hogy róla beszélünk. Milyen erőteljes és milyen szép egy olyan férfi közösség, akik Istenről beszélnek. És közben még azt is megengedik maguknak, hogy könnyek szökjenek a szemükbe, erős férfiak lévén, és nem szégyellik. És még azt se szégyellik, hogy együtt letérdelnek, és együtt könyörögnek az Úrhoz, vagy együtt adnak hálát. Nem a gyengeséggel a férfinál az, ha térdel, vagy ha sír, Krisztusért, persze nem önmagáért, hanem az erőnek a jele. Magdika is nagyon szépen és szívesen beszélt Istenről, és azt mondta, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Itt ugye fölsejlik, hogy ő szerzetes akart lenni, apáca, teljesen Istennek akarta adni az életét, de tudjuk, hogy ez olyan nehézségekbe ütközött, hogy nem valósulhatott meg. De elfogadta Isten akaratát, és így gyári munkás lányként szolgált az Isten szőlőjében. De vágyott a lelke az Istennek szenteltség után, és szent irigységgel irigykedett az Istennek szentelt élet felé. Ha folytatjuk a könyv olvasását, akkor elérkezünk Boldog Bódi Mária Magdika ima élete és lelkisége taglalásához. Itt is azt írja a könyv, hogy István atya könyveket adott Magdikának, aki a házi munka végeztével egy kis olvasáshoz is hozzájuthatott. Ha nem dolgozott és nem volt anyjával, nem lehetett másként látni, mint könyvvel a kezében. Mint a puszta melletti nagyfák árnyékában, vagy a fűzfői kenesei magas part szélein. Hol jól esett ott olvasni, a bokrok árnyékában, és közben elgondolkozni az olvasottakon, majd elnézni a Balaton sima tükre fölött Tihany dombjai felé. Kereste Magdika azokat a helyeket és időket, amikor Istennel lehetett így, ebben a formában is a könyvek olvasása közben, és ezzel is emelte a lelkét az Istenhez. Maga a Balaton látványa is egy Isten szerető embernek önmagában is Isten élmény, a teremtett világ fölött való elcsodálkozás és öröm. Milyen csodálatos világot teremtett nekünk az Isten, milyen csodálatos világban élhetünk, és ha már ez ilyen szép itt a földön, milyen lehet majd a mennyben, és mi vár ránk majd itt az örök életben. Most hallgassuk meg Magdika szavait. Oda szeretnék eljutni. Látod, milyen szépnek teremtette Isten a világot? Milyen szép hazát adott nekünk? És milyen gyönyörű vizet? Mondta Magdi öccsének, aki hűséges kísérője volt. Magdika egész élete a teremtett világ dicsérete is volt. Folytatom a könyv olvasását. A pusztai szomszédok bebejártak hozzájuk. Bódiné az utolsó falatját is odaadta volna a szegényeknek. Csak egyetlen szót kellett szólni, és mindent megtett, ami tőle tellett. Segített a házi munkák elvégzésénél, kölcsönadott ezt-azt. Láthatjuk, hogy azért Magdikának volt kitől örökölni ezt a gyönyörű lelket. Az édesanyja is csodálatos asszony lehetett. Folytatom a könyvet. Az ilyen látogatások alkalmával mind többen látták Magdit térden állva imádkozni. Nem számított neki, hogy mások is ott vannak a szobában. Csak éppen ránézett a tágra nyílt, nagy fekete szemével a belépőre, némán köszöntötte, és zavartanulul folytatta, amit abba hagyott. Órák hosszat képes volt így maradni. Néha attól tartottam, hogy megfázik a szoba hideg földjén, és rongyot tettem térde alá, mondta az édesanyja. Kedves egyszerűséggel intette is a kislányát. Miért imádkozol olyan sokat, hiszen nincsen neked annyi vétked? Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha, válaszolt. Magunk elé képzelhetjük ezt a jelenetet, ezt a fiatal kislányt, egy fiatal lányt, inkább már úgy mondom, aki otthon, a szobában, ahol ugye többen is voltak, nem zavartatta magát, térden állva, imádkozott órák hosszat. Gondoljunk csak bele, órák hosszat önmagában milyen nehéz térdelni. És közben ott vannak körülöttünk, jönnek, mennek az emberek, szomszédok, benyitnak, ő nagy fekete szemével csak ránézett a belépőre, némán köszöntötte, nem szólt, és zavartalanul folytatta, amit abba hagyott. Teljesen belemerülve az Istenbe. Úgy, hogy körülötte ott voltak az emberek. Úgy, hogy nem sértett meg senkit ezzel, nem érezte senki úgy, hogy illetlen, amit tesz. Elfogadták tőle azt, hogy ilyen mélyen Istenben van. De hogyan lehet ezt megcsinálni? Mi lehetett az ő lelkében? Miért tette ezt? És miért viselkedett így? Kicsit titok is ez, misztérium. Szenteket értjük is, meg nem is értjük. Szeretnénk megérteni őket, de rájövünk, hogy meghaladnak minket. Nem többek, mint mi vagyunk. Csak az Úr különleges feladatra választotta ki őket. Különleges küldetésre, hogy felébresszenek minket, hogy buzgóbbá tegyenek minket, hogy a profán világról levegyük a tekintetünket, és Istenre helyezzük, és Istenre figyeljünk. A szentek a tekintetünket igazgatják egy kicsit. Hogy Péter apostol is, amíg Jézus nézte, addig járt a vizen, amikor körülnézett és a vihart látta és a veszélyt, akkor elkezdett süllyedni. Szentek visszavezetik a tekintetünket Jézusra. Csak ezen az egy jeleneten is, hogyha elgondolkodunk, és beleéljük magunkat, hogy mi vagyunk azok a vendégek, akik most belépünk a bódi család szerény, nagyon szegény otthonába. Volt szerencsém látni azt a cselédházat. Tehát most gondolatba lépjünk be, ott látjuk a családot, testvéreit, apját, anyját, folyik az élet, és Magdik pedig térden állva imádkozik, behúnyt szemmel, és amikor belépünk, akkor nagy barna szemeit ránk szegezi, köszön minket némán, nagy-nagy szeretettel, és folytatja az imáját. Vajon mit tennénk, miután beléptünk bódiékhoz? Leülnénk az asztalhoz, beszélgetnénk, eszegetnénk, és közben félszemmel azért mindig Bódi Mária Magdikát nézegetnénk. Mit csinál ez a lány? Miért nem jön ide? Miért nem kíváncsi arra, amit én majd mondok, vagy amit hoztam neki ajándékot? Mibe van ő így elmerülve? Mi történik vele? Mi történik benne? És mi történik bennem? Minden szent Krisztusra mutat. Minden szent Krisztushoz vezet közelebb minket. Az igazsághoz, a valósághoz, a létünk legmélyéhez, a legmélyebb vágyainkhoz. Ahhoz a vágyunkhoz, hogy újra a szent háromságos egyisten ölelő szeretetében éljünk az Isten családjában, az Istennel, Isten színről színre látva. És amikor így szemlélgetnénk ott a családban Magdikát, miközben ő imádkozik, közelebb kerülünk az Istenhez, közelebb kerülünk a legigazabb valónkhoz, és közelebb kerülünk a mennyországhoz. Magdika lehozta Magyarországra a mennyországot. Elénk élte, és most is elénk éli.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnóleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emlékedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.